Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit szeretettel köszöntök. Jó magam ugyan a Magyar Postánál dolgozom, de egy szakdolgozati témával összefüggésben kezdtem ezzel a témával foglalkozni, és gyakorlatilag 99 óta, amikor is egy elektronikus tananyagot fejlesztettem, kezdtem el a webes alkalmazásokkal kapcsolatos hozzáférhetőséggel foglalkozni. Ennek kapcsán sok minden összejött. Ugye akadálymentesítésnél, amik itt már több előadásban elhangzott, hogyha ezt a szót kimondjuk, általában ezek a dolgok jutnak eszünkbe, és hogy esetleg mutassak egy másikat, a Dunaújvárosi Főiskolának az informatikai intézete, az teljesen akadálymentesítve van fizikálisan. Márciusban két konferencián is volt szerencsém ott lenni, és amikor első alkalommal az informatikai intézetben volt az IKT 2008-as konferencia, akkor megkértem Dukán Pétert, aki ott dolgozik a főiskolán, hogy csináljon nekem egy pár felvételt, mert utána rá 10 napra volt a Network Shop szintén Dunaújvárosban, és akkor már ott ezt a fotókat beépítettem. Mert ugye általában, amikor akadálymentesítésről beszélünk, akkor ezek jutnak eszünkbe. Nézzük meg, hogy a webes alkalmazások szempontjából hogy jön ide az egész. Ugye itt már részben volt szó törvényi háttérről, ezt nem akarom megismételni. Akkor említettem ezt az Európa Unió direktíváját, amely a közszolgálati honlapok elérését írja elő. Ugye kiderült, hogy ez se kötelező részünkre, de persze, ha beépítik a magyar törvényekbe, kormányrendeletekbe, akkor majd igen. És egyébként információm szerint kb. 1 millió olyan ember van, aki fogyatékkal élő Magyarországon, és különböző szövetségek adatai szerint 300 ezer ember szeretne internetezni, illetve elektronikus tanulásban részt venni. Elvégre őrájuk is érvényes az élethosszig tanulás, tehát hogyha továbbra is a társadalom részé akarnak lenni, akkor ugyanúgy képezniük kell önmagukat. Egy másik információ szerint a honlapok alig 1/5 alkalmazkodik a különböző megjelenési elemi, ergonómiai, illetve kódolási szabályokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy a szabványoknak, ugye itt elhangzott, hogy mindössze alig 4% felel meg a szabványoknak, tehát ez mondjuk más szempontból vizsgálva egy tanulmány szerint ez van. A szabványokra, ajánlásokra ról megint volt szó, tehát én ezeket a részeket akkor én átugranám, és akkor nézzük meg, hogy hogy jön ide az elektronikus tanulás, mint olyan. A múlt héten volt pénteken, szombaton Debrecenben például a Moodle konferencia, ahol végre kiemelten kezelik az akadálymentesítést, vagy a hozzáférhetőséget, mint szempontot. Természetesen nagyon sok más egyéb e-learninges keretrendszer létezik, ahol még nem érzékelem ezt az elmozdulást. Itt a Moodle szekció kimondottan foglalkozik azzal, hogy arra törekednek, hogy amiket csinálnak, tananyagokat, azok mindenféle szempontból hozzáférhetők legyenek. Kikkel van összefüggésben? Ugye itt különböző célcsoportok vannak, ezeket is már részben láttuk a mai napon különböző előadásoknál, tehát itt gyakorlatilag azokat ismételtem meg. Ami fontos, ugye, hogy amikor valamit fejlesztünk, akkor itt ugye elhangzott, hogy arra is törekedni kell, hogy teljesen platform független legyen. Tehát lehetőleg törekedjünk arra, hogyha valaki gyengébb számítógéppel rendelkezik, az is hozzáférjen a megfelelő tartalomhoz. Tehát ugye nem, úgy szoktam fogalmazni, hogy nem erőművekben kell gondolkodni, hogy mindenki szupermodern, legújabb számítógéppel rendelkezik, hanem a levetett számítógépeken. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor egy háztartásban mondjuk kinőnek egy gépet, tehát nem fejleszthető tovább, akkor lehet, hogy pont egy idősebb buri emberhez, tehát a nagypapához, nagymamához kerül le az a gép, és akkor azon kezdenek ismerkedni a számítás technikával. Legalábbis nekem vannak ilyen tapasztalataim, hogy a részben a szüleimhez, illetve anyosomékhoz szoktuk odaadni azokat a gépeket, amit a lányom kinő. Tehát, és akkor gyakorlatilag ők azon interneteznek. Tehát erre is gondolni kell, hogy ha ők rámennek a internetre, akkor azok a tartalmak, amik ott fellelhetők, azok a rosszabb minőségű gépeken is megjelenjenek. Meg a másik, hogy arra is gondolni kell, hogy sajnos Magyarországon nem mindenhol szélessávú internet van, hanem nagyon sokan még modemen keresztül interneteznek. Tehát akkor, amikor fejlesztünk valamilyen webes alkalmazást, legyen az egy honlap, egy portál, vagy egy elektronikus tananyag, ami online módon érhető el, akkor azokat is úgy csináljuk, hogy hozzáférhetők legyenek. Tehát, vagy hogyha ugye egy külföldi letelepülnek nálunk, akkor gyakorlatilag arra törekedni kell, hogy a magyar információk, hogyha már úgymond törik a magyar, akkor részükre is értelmezhető legyen. Tehát úgy kell megfogalmazni az információkat, a mondatokat, hogy azt közérthető legyen a részükre is. Tehát ez jelenti, hogy a kulturális elszíge idegen ajkúakra, tehát mindenképpen gondolni kell. Mindig az szokott lenni nálam a kulcskérdés, hogy kiknek szánjuk az információkat, amit megjelenítünk a neten. Tehát mindig ezt kell átgondolni, és annak megfelelően felépíteni azt a honlapot, azt a portált. Sajnos erről megfeledkezünk, és ezért van az, hogy utána megjönnek, hogy hát de nem tudtam megjeleníteni azt az oldalt. Ugye, mert lehet, hogy említett flashben készült, és nincs flash player a gépen. Tehát, és nem tudja mondjuk telepíteni, hogy az hogy kell, mint kell. Itt is ugye már volt szó több mindenről, tehát ugye én is a nyitóképpen mutattam azt, hogy például a gyógyszeren rá volt írva, ugye Braille írással a gyógyszer neve, tehát különböző eszközök vannak ugye a fogyatékkal élők részére, hogy akkor, amikor csinálunk valamilyen webes alkalmazást, tehát akkor figyeljünk arra, hogy esetleg milyen olyan eszközzel vezérelheti, ugye itt most az ELTE-nek a fejlesztés, a fejegér, de létezik szájegér, minden, tehát hogy azzal tudja használni, tehát mindig illeszkedni kell, tehát hogyha driver szükséges hozzá, akkor azt is biztosítsuk. Tehát, hogyha például offline módon egy CD-n adunk át egy elektronikus tananyagot, és az mondjuk csak egy böngészőre van tesztelve, akkor figyeljünk oda, hogy az a böngésző mondjuk legyen rajta azon a CD-n, és akkor onnan telepíteni tudja. Vagy hogyha bizonyos, ugye itt elmondja, hogy böngészővel lehet csak megnézni, akkor az is ott legyen, a böngésző is, driverek is, minden. Tehát ugye itt szintén volt szó a különböző felolvasó programokról. Én az utolsót emelném ki, ugye a Jaws for Windowsról már volt szó. Az utolsó az teljesen ingyenes, ugye a hírmondó, ami az internetről letölthető, és esetleg annak a segítségével is tesztelhetjük az alkalmazásainkat, mert ugye a Jaws for Windows az gyakorlatilag egy kemény pénzbe kerülő szoftver. Jó, természetesen a felsőoktatási intézménynek megvan, az jó, de mondjuk otthon, ugye otthonra ezt nem mindenki vásárolhatja meg. Illetve hát vakoknál, gyengénlátóknál ott ugye különböző alapítványi támogatással esetleg hozzáférhetővé teszik részükre ezt az alkalmazást. De érdemes kipróbálni mondjuk a hírmondóval az általunk készített webes alkalmazást, hogy az ott hogy olvassa fel a megfelelő tartalmat. Nézzük meg, hogy itt a különböző dolgokat, hogy én legalábbis mit tartok fontosnak. Ugye én a postától jöttem, a postának a színvilága, arculatvilága az kötött, tehát ugye a piros és a zöld dominál, mint ahogy látható például a slide alján is. Tehát ott, ahol a dizájnnál a színek meghatározottak, akkor próbálni kell arra törekedni, hogy azt alkalmazni kell. De ott, ahol nem, ott érdemes úgynevezett webtűrő színeket alkalmazni, és hogyha mondjuk vakoknak szánunk információkat, akkor ugye most már az említett stíluslappal, annak a segítségével nagyon szépen el tudjuk rejteni azokat az információkat, ami mondjuk egy látónak nem kell, mert hogyha egy kép van az oldalon, akkor ugye azt mi látjuk, de például egy vaknak nem azt kell, hanem akkor ott az arra vonatkozó szöveges információt stíluslappal szépen el lehet rejteni. A nagyíthatóságról ugye itt szintén szó volt. Nekem szomorú tapasztalatom, hogyha rámegyünk ugye a magyar oldalakra, most akár már Index Hu-ra, hogy ott három kattintás, tehát lehet a betűk méretét növelni, de nem olyan mértékben, mint ahogy kellene, és ugye a kontraszt sincs meg az, ami kellene, tehát ami ajánlott. Tehát ugye mondva csinált, ott megcsinálják az akadálymentesítését egy-egy portálnak, hogy a kipipálhassák, de attól még nem lesz hozzáférhető az információ. Tehát ezért a nagyíthatósággal, tehát a háttérrel, a betűk színével akkor ott vigyázni kell. Tehát, hogyha nem rendelkezünk tipográfiai ismeretekkel, akkor érdemes a neten böngészni, vagy elővenni olyan szakirodalmat, ahol ezt meg tudjuk nézni. Tehát ugye lényeges az olvashatóságnak a megkönnyítése, főleg tananyagoknál, tehát ott, ahol ugye kötelező elsajátítani, mert ott, ahol valamit keresek interneten, ott, ha nem találom, meg tovább megyek, de tananyagoknál fontos, hogy megkönnyítsük az adott tananyag fogyasztását. Aztán a lényeges részeket próbáljuk kiemelni, akkor itt is tehát ügyelni kell, hogy milyen színekkel, lehetőleg egy-két szín, vagy maximum három színnel elégedjünk meg, ha lehetséges. Egyébként tényleg az van, hogy egy színkavalkád lesz az egész oldal. Aztán próbáljuk minél egyszerűbben az információt tálalni. Hogyha mondjuk egy képpel valamit ki tudunk fejezni, akkor inkább azt tegyük föl, mint leírjunk nem tudom én hány mondatot. Tehát egy-egy grafika, egy rajz, egy kép sokkal kifejezőbb lehet a részünkre látóknak. Persze, hogyha ezt mondjuk a vakoknak, gyengénlátóknak szánjuk, akkor ugye ott pedig a részletes leírásra kell törekedni. Aztán célszerű 2-3 mondatonként egy-egy sort kihagyni, hogy tagolt legyen, áttekinthető legyen az egész oldal. Aztán törekedjünk egységes szerkezetre, tehát hangoljuk össze az összetartozó részeket, gyakorlatilag a betűméretekkel csinyán bánjunk, tehát ezt akarja ez a együtt bekezdés. Ugye itt elhangzott, hogy a különböző minisztériumok honlapja akadálymentesítve van, sőt itt elhangzott az a bátor, hogy 100%-ban. Na most én itt egy képet vetítenék ki, ahol például most nem azért, mert levágtam, de ez tényleg nem nagyítható. Tehát ez az alapméret, egy felolvasó program korrekten felolvassa az ott lévő információkat, de ha tényleg egy gyengénlátó szeretné elolvasni, hiába van sötét háttéren fehér betű vagy sárga betű, mivel nem lehet tovább nagyítani a betűk méretét, nem vagyok benne biztos, hogy egy gyengénlátónak ez fogyasztható. Tehát, és ez például egy minisztériumi honlap, illetve a önkormányzati választások, amikor voltak, ugye azokat az információkat tartalmazza. Ezért éppen fontos, hogyha tényleg, ugye megint az a kérdés, hogy kiknek szánjuk információt, próbáljuk meg minél többféle kijelzőn kipróbálni azt az információt, ugye itt most elhangzott a mobiltelefon, de akár egy PDA számítógépen is, tehát ugye egyre többen készítenek most már olyan tananyagot, ami PDA-n fogyasztható, tehát mindenképpen figyeljünk oda, hogy attól függően, hogy milyen monitorok állnak rendelkezésre, különböző felbontásban nézzük meg, hogy hogy jelenik meg az a kép vagy az a információ. Fontos, ugye itt elhangzott, hogy bizonyos böngészőkre van csak tesztelve, törekedjünk arra, hogy minél több böngészőre próbáljuk ki azt az oldalt, azt a tananyagot, mert akkor kevésbé okoznak meglepetéseket, illetve nem kapunk majd olyan levelet, hogy hát nem tudom megnézni, mert nekem egyébként ilyen böngészőm van, és nem jelenik meg rajta. Aztán a helyesírás. Ugye a magyar nyelvben a különböző karakterek, tehát hosszú ű-nek a megválasztása, az, hogy megfelelően jelenjen meg, az mindig probléma, mert ugye maga a fejlesztő rendszerek, amikkel mondjuk csinálnak egy honlapot, vagy egy webes alkalmazást, az angol száz területről származik, és ugye eleve mondjuk latin egyre van beállítva, és ebből eredően, hogyha azt nem állítjuk át, akkor érnek meglepetések, jobb esetben kalapos űbetű, vagy a hosszú jön tilde van, tehát ez még a jobbik, de rosszabb esetben akár csak egy négyzet jelenhet meg, attól függően, hogy milyen karakterkódolást alkalmazunk. Ugye itt pár nyelvhez odaírtam, hogy ha az ISO szabványt használjuk, akkor mit válasszunk. Ja, bocsánat, rossz gombot nyomtam meg. Tehát itt látható egy példa, hogy ezen a távmunkaportálon Windows 1250-es karakterkódolást alkalmaztak. Na most az, aki Windows operációs rendszeren nézi meg ezt az oldalt, tökéletesen fogja látni, de ha már más platformon nézi meg, például Macintoson, ott már gyakorlatilag a magyar információk nem jelennek meg helyesen. Érdemes használni, ugye most kezdenek áttérni a Unicode-ra, ennek különösen még az is előnye, hogyha például több nyelven tálalunk információt egy oldalon belül, akkor tényleg nem lesz gond a karakterekkel, mert most mondok olyan, ugye spanyol, francia, magyar, tehát ahol többféle karakterek lehetségesek, itt a Unicode-nál ez megoldódik, ez a probléma, főleg tényleg, hogyha több nyelven alkalmazunk. Egyre kell ügyelni, hogy esetleg a szerver oldali beállításnál is törekedjünk a helyes beállításra, mert egyébként ilyen meglepetések érhetnek minket. Ugye nemrég volt a multimédia az oktatásban konferencia itt Budapesten, és ott van az oldal, nem látni ugye karakterkódolásra semmiféle célzást, és a megjelenése az így jelent meg a jobb oldalt a honlapon, és utána, amikor telefonáltam, hogy be kéne állítani a karakterkódolást, akkor már helyreállt a rend. Tehát ezért vigyázni kell, mert jó, meg lehetett volna, hogy próbálgatni lehet a kódolás beállítását ugye a böngészőkbe, de hogyha nincs beállítva a karakterkódolás már forráskód oldalról se, vagy szerver oldalról se, akkor ezt fogjuk olvasni, ami ott látható. Tehát ugye teljesen zagyvaság jelenik meg a magyar karakterek, vagy betűk helyén. Vagy itt a másik, hogy volt egy távmunkafórum május 26-án Őri Szentpéteren, és hát nem tudom mennyire jön ki, de itt az ő hosszú ő betűkön tilde van, és a hosszú ün pedig ugye kalap, hogyha hát nagyon nem látszik, tehát a művelődési háznál van a ő betűnél ugye az a kalapos rész, tehát itt. Tehát ez is a helytelen kódolás miatt van, tehát erre mindenképp ügyelni kell. Ugye itt a távmunka szemszögéből nem csak az van, hogy amiket itt említettem, hogy volt ilyen fórum, hanem a távmunkánál az a jellemző, hogy otthonról dolgozik a emberke, és hogyha ott a számítógépén ugye nincs meg minden olyan program telepítve, ami szükséges a munkájához, akkor hasonló meglepetések érhetnek. Egyébként Őri Szentpéteren pont az hangzott el, hogy egyszerűbb, hogyha a számítógépet is, vagyis azt a konfigurációt odaadják a távmunkásnak, mint hogy most bajlódjanak az otthoni számítógépével. Tehát most ez a tendencia, hogy ugye különböző pályázati pénzekből inkább kész konfigurációt megfelelő szoftverekkel ellátva adnak oda, mert kezdeti tapasztalatok azok voltak, hogy sajnos levelezni akart, nem tudott levelezni, mert nem olyan levelező rendszert használt, vagy egyéb dolgok problémát okoztak az adott program kezelésében. Tehát mindenképpen törekedni kell arra, hogy akkor vagy adunk neki kész konfigurációt, és akkor le van a gond. Aztán ugye itt különböző szabványokon alapuló írásmódokat, hogy nem mindegy, hogy egy tananyagban mondjuk hogyan alkalmazzuk a különböző számok kiírását, vagy mértékegységeket, rövidítéseket, tehát célszerű, ugye, mert itt megint akkor az, hogy a felolvasó program mondjuk nem megfelelően olvassa fel, vagy kicsit értelmezhetetlen, vagy nehezen érthető lesz az a mondat, ahol mondjuk ezek a megoldások vannak. Tehát akár egy telefonszám kiírása, vagy akár egy nagyobb szám, vagy dátum, rövidítés, mértékegység, tehát törekedjünk arra pontosan azért, nem tudom, hogy hány olyan ember van itt, aki mondjuk tananyagfejlesztéssel foglalkozik, de mindenképpen tartsuk szem előtt ezeket. Aztán itt is ugye az alt tagnek a használatára már fölhívtam a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy mit írunk oda, mert megint az van, hogyha a felolvasó program mondjuk a második sorban lévő portré, attól még a vakember, vagy egy rosszabbul látó, egy gyengén látó, az nem látja, hogy mi az az információ. Tehát lehetőleg arra kell törekedni, hogy minél több információt adjak arról a képről, hogy el tudja képzelni magának, hogy mit ábrázol. Ez már ilyen esztétikai, ugye, hogyha véletlen rajta hagyjuk az egeret egy adott képen, akkor megjelenik a kép eszköztár, hogyha azt akarjuk, hogy ez ne jelenjen meg, mert ugye nem kell letölteni, lementeni, vagy elküldeni e-mailbe, akkor itt kétféle megoldás is látható a kikapcsolására, de ez is csak ez ilyen esztétikai megoldás, de egyben a hozzáférhetőséget könnyíti, hogy nem zavaró. Aztán, ugye itt a különböző attribútumokról, alkalmazásáról már szintén volt szó Máténak a előadásában is, de már korábbi előadásokban is. Tehát arra kell törekedni, hogy gyengénlátóknak, vakoknak minél több információt jelenítsünk meg, akár úgy, hogy alternatív oldalt készítünk a részükre, és így megoldható a probléma. Navigációt segítő képfájlok esetében is ott is írjuk ki, tehát használjuk itt most a különböző alt tegekre, tehát alkalmazott példákat hoztam össze, tehát ezeket érdemes megfogadni. Hogyha képrégiókat kezelünk, akkor ott is. Tehát ugye, mert mi látjuk, hogy melyiken mi van, de az, aki mondjuk vak vagy gyengénlátó, az nem biztos, hogy el tudja olvasni. Tehát itt szintén az alt tagnél tegyük be a megfelelő információkat. Az oldalszerkezetnél ugye itt már a stíluslapról többen is beszéltek, tehát nagyon nem akarom megismételni. A multimédiánál ugye itt szintén volt szó, hogy a filmeknek a feliratozása, vagy például most, hogyha rámegyünk egy rádiónak a honlapjára, akkor ott MP3-as formátumban meghallgathatók a különböző műsorok. Kezdek már arra példát látni, hogy ezeket a műsorokat leírják, tehát a riport el is olvasható, mert ugye az, aki siket vagy nagyot halló, és nem tudja meghallgatni például ezt a riportot, akkor legalább el tudja olvasni. Tehát, hogyha alkalmazunk multimédiát, akkor erre is gondolni kell, ugye megint a kulcskérdés, hogy kinek szánom azt a információt, hogyha ez ráadásul még egy elektronikus tananyag, akkor erre is gondolni kell, hogy az elolvasható legyen, meghallgatható legyen, megnézhető, de akkor ha megnézhető, akkor feliratos legyen, tehát többféle variáció, mindenre gondolni kell. Aztán a hivatkozásoknál is törekedni kell arra, hogy a szövegkörnyezetből kikerülve is utaljon a hivatkozás céljára, tehát kattints ide szövegezés, tehát ugye, mert a felolvasó program megint, tehát ugye akusztikusan halljuk, akkor erre ügyelni kell. Aztán a táblázatoknak a kezelése, meg a szöveges böngészőknek a kezelése. Tehát ugye itt most három dolog is van, ugye, hogy nem mindegy, hogy egy táblázatban hogy tálalok valamit. Ugye itt most egy étlap van. Nekünk látóknak így is értelmezhető, úgy is értelmezhető. De ha ezt most felolvasó programmal játszanánk le, akkor ugye úgy jönne, hogy leves, főétel, desszert, és utána jönne, hogy jókai bableves, székelykáposzta, csoki párfé, és hogyha viszont már az alsó példát alkalmazzuk, akkor könnyebben nézhető, vagy értelmezhető, hogy ki mondja, hogy leves, jókai bableves, és így tovább. Tehát gondoljunk arra, hogy amikor egy táblázatot összeállítunk, hogyha esetleg azt nem csak látónak szánjuk, hanem felolvasó programa, főleg egyébként én is sokszor vagyok úgy, hogy kényelmes vagyok, hogy felolvastatom az adott információkat, mert addig tudok más csinálni, és a háttérben figyelek rá. Na most el lehet képzelni, hogyha mondjuk egy ilyen tartalomhoz jut a felolvasó program, akkor lehet, hogy nekem is kevésbé fogyasztható ez. Táblázatoknak a kezelése, tehát szintén itt is, hogy ugye itt az évszám meg a forint, tehát megint a felolvasó programmal összhangban, és a különböző attribitumoknak a alkalmazására figyeljünk oda. Alternatívák, ugye, hogy a scriptek, elpletek, pluginek, tehát hogy nem biztos, hogy mindenkinek a gépe alkalmas ezekre, vagy nincs telepítve rá, tehát éppen emiatt alternatívákra gondoljunk, tehát mindenképpen alkalmazzunk ilyen megoldásokat. A keretek, hogyha nagyon kell kereteket alkalmazni egy webes alkalmazáson belül, akkor törekedjünk arra, hogy a neve legalább beszédes legyen, tehát pontosan amiatt, hogy a felolvasó programokon keresztül eligazodjunk ezeken a keretrendszereken. Ugye itt is, tehát a NoFrame alkalmazása, mert ugye nem mindegyik böngésző támogatja ezeknek a megjelenítését, tehát itt megint kell egy alternatívát csinálni, vagy célszerű, hogy ne érjen meglepetés, vagy legalábbis azt, akinek nem alkalmas a böngészője erre. Itt összefoglaltam, hogy mi mindenre kell odafigyelni a tesztelésnél. A piros X szindrómánál ott szokott olyan is lenni, hogy mondjuk egy képet nem megfelelően csatolnak. Ugye akkor, amikor nézik a számítógépen, akkor lehet, hogy a C2-s pont, stb. Abszolút csatolás van, és amikor áttölti a szerverre, akkor azért jelenik meg a piros X, mert nem a relatív csatolást alkalmazta, tehát nem vonatkoztatott el arról, hogy most nem a C meghajtón vagyunk. Tehát ilyen is szokott lenni, vagy filmszekvenciáknál, hogyha fölteszünk egy filmrészletet, akkor ugye a böngészők különböző módon jelenik meg. Volt már olyan, hogy teszteltünk, hogy fölraktuk Internet Explorer-ra, tökéletes volt, a másik böngésző alatt egy pötty jelent meg csak, semmi más. Tehát ezért figyelni kell, hogy attól függően, hogy milyen böngészővel nézzük, akkor úgy illesszük be ezt. A virtuális gépnek a aktiválására is oda kell figyelni, például, mert ugye, ha ez nincs kipipálva, tehát aktiválva, akkor nem biztos, hogy megjelenik egy Applet vagy egy JavaScriptes alkalmazás. A teljes képernyős üzemmódnál ott vigyázzunk, mert elektronikus tananyagoknál láttam azt, hogy megcsinálták úgy, hogy teljes képernyőre kapcsolták fel kapásból a webes alkalmazást, és nem írták oda, hogy hogyan tud kilépni a felhasználó belőle. Semmilyen gombot nem csináltak a kilépésre, semmilyen linkes megoldást, és utána, amikor szóltam, ja, miért? Hát nem tudja, hogy Alt-F4-el ki lehet lépni. Tehát nem tudta a felhasználó, mert ugye a leírásban se volt célzás arra, hogy úgy tud kilépni. Tehát aztán utána persze kijavították a hibát. Aztán gyakori hiba szokott lenni az, hogy a Windowsnál, ugye a fájneveknél az első betű nagy betű, és hogyha ezt utána mondjuk bármilyen scriptben ott van a hivatkozás, akkor gondot szokott jelenteni, hogy nem jelenik meg az oldal, mert ugye például Unix az megkülönbözteti a kisbetűt, nagybetűt, tehát ezért én azt szoktam mondani, hogy a file nevet mindjárt nevezzük át csupa kisbetűre, és akkor utána már a kisbetűkkel csatolva a scriptbe, akkor már nem érhet meglepetést, mert ugye két filozófia, kétféle gondolkodás. Aztán van egy amerikai tanulmányban, olvastam ezt a 3x4-es szabályt, én ezt javaslom megfogadni. Ez persze elektronikus tananyagra nem igaz, mert a tananyagot úgyis meg kell nézni, el kell sajátítani, meg kell tanulni, de hogyha csinálunk egy honlapot, vagy egy portált, akkor érdemes megfogadni, hogy az a tapasztalat, hogyha egy oldal 4 másodperc alatt nem töltődik le, akkor tovább megy a potenciális látogató. Vagy ugyanígy, hogyha egy honlapon belül 4 kattintásra nem érhető el a információ, akkor tovább megy. És tapasztalat, ezt mondjuk oktatási szempontból is érdemes azért megfogadni, annak ellenére, hogy ennél hosszabb filmet is meg kell nézni, ha egyszer odarakták. De egyébként, hogyha a honlapra rakunk ki egy kis filmet, akkor lehetőleg 4 percnél ne legyen hosszabb, mert nem nézik végig. Tehát én azt javaslom, hogy ezeket fogadjuk meg, hogyha honlapot csinálunk. Végül törekedjünk a szabványok, ajánlások betartására, akkor ugye itt az eszközfüggetlenségre, hogy ne legyen olyan probléma, hogy Windows alatt elérhetem, Macintosh alatt nem érhetem el, tehát lehetőleg Ajax nélkül is működjön az alkalmazás, tényleg legyen ideje a felhasználónak a megfelelő műveletek elvégzésére, és ez már egyszer elhangzott valakinek az előadásában, hogy ne összezavarjuk, hanem vezessük a felhasználót, a honlap látogatóját. Ugye itt egy ellenőrzésre már több lehetőség is elhangzott a Andornak az előadásában, sőt még lesz majd egy másik előadás is, hogy ha meg akarjuk nézni, hogy mennyire akadálymentesített az oldalunk, akkor például ezen a URL-en meg lehet nézni, hogy a honlapunk mennyire felel meg ennek a kívánalmaknak. És hogyha most úgy írnám át ezt a mondatot, hogyha itt a mai napon elhangzottakat megfogadják, akkor tényleg mindenki részére hozzáférhető válnak akár a elektronikus tananyagok, a távmunkával kapcsolatos alkalmazások és minden más egyéb webes alkalmazás. Végül egy mottóként, ugye mottóval kezdtem, mottóval fejezném be. 3 éve ezelőtt volt egy pályázat, ahol Bernátné Székely Julianna egy dolgozatával első helyezett lett, és abban olvastam ezt a mondatot, hogy egy eszközön át látni és láttatni. Én azt mondom, hogy ez lebegjen a szemünk előtt, és akkor biztos, hogy nem ér minket meglepetés. Köszönöm szépen a figyelmet.